Itt a Greenfó podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
Merre van előre? A civil zöld szakértők és a kormány más-más irányt követne. Az Energia Klub elkészítette Magyarország Nemzeti Energia és Klímatervének részletes elemzését, melynek középpontjában a fenntartható energiagazdálkodás áll. A tanulmány különlegessége, hogy egy nemzetközi projekt keretében készült, így a Visegrádi négyek Nemzeti Energia és Klímaterveinek elemzése párhuzamosan és hasonló szempontok alapján történt. Az eredmény zöld szempontból elég szomorú. A fő kérdések: miért a múlt századi értéket vési kőbe a NECT? Miért zsákutcás a kormány energiapolitikája? Mik a kutatási munka nehézségei, amit politikai vagy gazdasági érdekek akadályoznak? Mi az a komplex, multidisziplinális megközelítés, ami nagyon hiányzik a kormány koncepciójából? Miért fontos az energetikusi hálózat, és milyen a korszerű energiatervezés, amit például elleshetnénk a dánoktól, ha nem az orosz atomenergiára támaszkodnánk? Többek között ezekről beszélgetek dr. Munkácsi Béla egyetemi adjunktussal, az Energia Klub projektvezetőjével. Én Sarkadi Péter vagyok, a szerkesztő. Tartsanak velünk! Merre van előre? A kérdés nem új, hiszen, ha jól emlékszem, talán 2 éve ezzel a címmel készítettetek egy tanulmányt a megújuló energiák helyzetéről, jelenéről, jövőjéről. Szóval merre is van előre az energiapolitikában?
Ha a tanulmánykészítésre gondolok, akkor 2010-ig nyúlik vissza, és akár mint ELTE, akár mint Energia Klub több ilyen tanulmány és elemzés és szoftveres vizsgálódás született. Ezek mindegyike egy ilyen fenntartható energiarendszernek a vázát próbálta felrajzolni, és hát ehhez egy nagyon hasonló anyag született, amikor most megjelent ez a Nemzeti Energia és Klíma terv. Egy borzasztó nagy különbség van, ez pedig az, hogy itt nem nagyon látszanak a környezeti fenntarthatóságnak a nyomai ebben a hivatalos dokumentumban. Ami hát azért furcsa, mert azt gondolná az ember, hogy hát itt a éghajlatváltozás közepette ez talán a magyar döntéshozók vagy a szakmai közreműködők számára ez egy fontos feladat volt, hogy ennek a figyelembevételével készítsék el ezt a koncepciót, de bevallom, hogy akármennyire kerestem itt a környezeti dimenziót, én ezt nem találtam meg.
Tehát ezt a magyar kormány készítette uniós kötelezettség gyanán?
Igen.
És
igen,
akkor mennyi, igen, 20 igen. vagy 30 évre előre tekintve szedik össze ebben a dokumentumban, hogy akkor mik a legfontosabb teendők,
igen,
energiapolitika terén?
Első lépésben 2030-ig. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy addig egy kicsit alaposabb előretekintésről beszélünk, és aztán 2040-ig, ez már egy vázlatosabb, inkább csak a fő csapás vonalak azok, amik megjelennek ebben a dokumentumban. Ennek van természetesen a hátterében egy szoftveres vizsgálódás, erre a nagyon nem lehet rálátni a részleteire sajnos, pedig hát ugye nyilván abból azért nagyon sok minden kiderülne. Az látszik, én legalábbis határozottan érzem, hogy itt nagyon a politika ült rá erre a szakmai munkára, és itt a korábban már hát felelős beosztásban lévő kormánytagok részéről beharangozott előre mozdulás, például a szélenergia kapcsán, hát az végül is nem jelenik meg ebben a dokumentumban, sajnos.
Hát itt gyakorlatilag tényleg csak a legfontosabbakat nézzük, hogy hosszú távon ugye a magyar energiapolitika az az atomenergiára támaszkodik, vagy legalábbis ugye a villamosenergia termelésnél megmaradna a domináns szerepe Paksnak, és akkor emellé viszont felzárkózna a napenergia, mire azért már megvannak a példák, hiszen az elmúlt 1-2 évben elég dinamikusan nekilódult a napenergia szektor. Ellenben valamilyen senki által nem tudható ok miatt a szélenergiát teljesen blokkolják, lenullázták.
Igen, ugye, hogyha itt a kapacitásokat nézzük, akkor a napenergia fog egy meghatározó szerepet betölteni, mert hogy ott azért olyan 6000-6500 megawattot terveznek ennek a dokumentumnak a készítői, és emellett lenne ugye az atomenergiának egy ilyen alaperőművi funkciója, ami mondjuk nyáron egy elég, hát nem is tudom, értelmesnek látszó koncepció, csak az nem teljesen világos, hogy télen, amikor a napelemek hát meglehetősen szerényen teljesítenek, akkor vajon majd honnan fogunk villamos energiához jutni, mert hogy ugye más országokban, ahol kicsit talán alaposabb a tervezés, meg kicsit előrelátóbb, akkor ott ugye hát ezt próbálják szélenergia alapon megvalósítani, mert hogy van egy olyan érdekes sajátosság, hogy a szélturbinák télen egy kicsit többet termelnek, nyáron egy kicsit kevesebbet, a napelemek esetében meg ez éppen fordítva van, és a kettő együtt egymást nagyon szépen kiegészíti, pláne, hogyha ehhez még kapcsolódhat a biogáz, mint egy rugalmas villamosenergia termelési lehetőség, vagy hát annak ugye az alapját adó erőforrás. De ez megint egy érdekes eleme ennek a dokumentumnak, hogy ez a láb, ez igazából nem látszik, hogy mekkora ez a biogázas láb, mert hogy ez nem jelenik meg sehol, sem a szövegben, sem pedig a mellékletben, mert ugye tartozik ehhez a dokumentumhoz egy nagy Excel táblázat, amelyben ugye azt gondolná az ember, hogy hát akkor ott a biogáz kapacitás, vagy a termelt villamos energia mennyiség az majd látszik, de nem.
Egyébként számottevő mennyiségben Magyarországon a biogáz, ez honnan adódna? Mert mondjuk ugye, amit látunk, hogy tudom én, szennyvíztelepeken felhasználják, az maximum arra elég, hogy a saját energiájukat fedezzék. Tehát akkor itt mondjuk az állattartó telepekről, vagy a hulladéklerakókban előállított biogáz, ami gyakorlatilag metán jöhet szóba?
Igen, nagyon sok forrása lehet ennek. Valójában a legokosabb az, hogyha valamilyen keveréket használnak, momentán ugye abból kell kiindulni, hogy van ez az intenzív mezőgazdaság, ahol nagyüzemi körülmények között tartják a szarvasmarhát, tartják a sertést, illetve hát ilyen ipari körülmények között folyik a növénytermesztés is. Hát hogy aztán ez meddig fog ebben a formában működni, azt nem lehet látni, de az bizonyos, hogy így hosszú távon, több évtizedes előretekintésben itt azért lehet komoly gondokra számítani, de most nem is ide futtatnám ki, hanem inkább oda, hogy amíg ez a rendszer van, addig egy helyen keletkezik ez a rengeteg szerves hulladék, és ezeket egymással összekeverve, tehát a sertéstrágyát a gabonaszárral, a szarvasmarhát a kukoricaszárral, érdemes a nagyobb biogáz hozam érdekében együtt rothasztani, illetve nyilván ugye ezer egyéb forrása lehet ennek, tehát akár a kommunális hulladék, akár valóban a szennyvíztelepek számításba jöhetnek, ott a kirothasztott iszapot lehet igénybe venni, úgyhogy vannak lehetőségek, és úgy tűnik, hogy ezt felismerték tőlünk nyugatabbra meg északabbra. Egész komoly kapacitásokat építettek ki az elmúlt 10 évben, több ezer megawatt, és hát az azt jelenti, hogy ilyen 10000-es nagyságrendben mondhatjuk, hogy minden 8.-10. településen működik ilyen üzem, és hát ebben az a varázslat, hogy ez kis léptékű, tehát nagyon-nagyon hatékonyan tudja az erőforrásokat, tehát ezt a iszapot hasznosítani, illetve a biogázt hasznosítani, ugye, mert az az izgalmas, hogy mind a kettő hasznosítása szóba jöhet ráadásul. De minden esetre oda akarom csak kifuttatni, hogy szemben az atomenergiával, ahol mondjuk a villamos teljesítménynek úgy legalább a kétszerese jelentkezik hőteljesítményben, és az egy akkora lépték, amit egyszerűen kezelhetetlen, és hát éppen ezért azt jobb híján a Dunába eresztik, ami hát energetikai értelemben elég szomorú.
Magyarán a hűtővízzel elmegy a meleg,
igen,
a Dunába,
igen,
és
igen,
ez
igen.
Problémát okozott már eddig is, igen. És fog is, főleg nyáron, meg amikor kicsi
van.
A vízszint.
Így van, ugye ez sajnos ez tavaly is több ízben voltak ilyen problémák. Szóval ez nem fordulhat elő egy ilyen kis léptékű rendszernél, ahol ugye sokkal kisebb mennyiségben keletkezik a hőenergia. Ez nem azt jelenti, hogy a magyarországi biogázüzemek kifogástalanul működnek, és ezeket a rendelkezésre a hőenergiát ténylegesen hasznosítják is. Sajnos nem mindig van ez így. Ez ugye megint egy, én azt gondolom, hogy egy döntéshozói felelősség, hogy erre igenis legyenek valami jogszabályok, amelyek rá kényszerítenék ezeket a biogázüzemeket arra, hogy ne csak a villamosenergiát, hanem a keletkező hőenergiát is ténylegesen hasznosítsák.
No, tehát akkor a Nemzeti Energia és Klímatervben ugye látjuk azt, hogy nem számolnak a széllel. A biomassa az, hát gondolom szokás szerint ez a fatüzelés, erdőégetés sajnos,
igen,
ami
igen,
megint
igen.
Hát egy zsákutcás dolog. Igen, tehát ilyen nagyon zöldnek beállított, aztán ha belegondolunk, korán sem zöld.
Igen, de igazából azt se lehet látni, hogy az mennyi. Tehát ez se derül ki ebből a dokumentumból, mint ahogy a... Tehát egyszerűen össze van mosva egy olyan kategóriába, hogy biomassa és hulladék.
De bocs, egy ilyen 10 vagy 20 éves klímatervben mennyire kellene konkrét dolgoknak lennie? Tehát ti most ugye a V4-eket is összehasonlítottátok. Igen. A többieknek az ilyen klímaterve az ilyen szempontból jobb, rosszabb, mármint hogy konkrét számok tekintetében?
Ami a végeredményt illeti, sajnos a helyzet elkeserítő, mert nincsenek nagyon komoly ambiciózus elképzelések itt ebben a mi térségünkben, ami hát megint csak egy kicsit abból a szempontból elgondolkodtató, hogy mi történt, vagy mi történik az egykori NDK-ban, ugye ez a egykor Német Demokratikus Köztársaság nevezett állam alakulat, ahol egész más, azt is mondhatom, hogy amíg mi itt a Csipke Rózsika álmunkat aludtuk, addig ők egy ilyen 20-30 éves előnyre tettek szert hozzánk képest szemléletben, technológiában, tudásban, és ez most visszaköszön ezekben a nemzeti energia- és klímastratégiákban is, mert hát ott ugye nyilván egészen más kiindulási alapokról tudnak indulni, és tudnak aztán komoly terveket szőni, miközben mi pedig a kifogásokat keressük, a kibúvót keressük, hogy ez nekünk miért nem lesz jó, és hogy miért...
Oké, ugye ők kivezetik folyamatosan az atomenergiát, de amíg nem sikerül ezt teljes mértékben megújulókkal kiváltani, azért vannak folyamatosan tiltakozások Németországban is a szénbányák ellen, hiszen addig iszonyú sok szenet égetnek el.
Ez nyilvánvaló, ez nem egyik pillanatról a másikra megy. Én azt gondolom, hogy ott nem is itt ebben van a legfőbb probléma, hanem abban, hogy az az energiafogyasztás, ami ott egy főre esik, az extrém mértékű. Szóval egész egyszerűen ennyi nem jut, de nem is jár, vagy én nem tudom, lehet ezt így. De mert ugye mi milyen alapon mondjuk azt, hogy mondjuk mi ennyit fogyasztunk, és akkor az afrikai országokban élők meg érjék be ennek a tized részével, meg a huszad részével. Szóval, hogy ebből egészen biztos, hogy komoly konfliktusok fognak kibontakozni az elkövetkezendő évtizedekben. És ahol a németeknek nagyon nagyot kellene lépni, ugye az a közlekedés, hát olyan extrém elképzeléseik vannak, amelyek sajnos a magyar dokumentumban is visszaköszönnek, legalábbis ugye, hogyha megnézzük, hogy mit terveznek a mi derékstratégáink 10 év alatt a légi közlekedésben, vagy a nehéz tehergépjármű forgalomban, akkor el kell, hogy borzadjunk, mert 60%-os növekedés szerepel a tervekben, ami hát, ha belegondolunk, hogy két olyan területről beszélünk, amelyik klímavédelmi szempontból bizony kritikus, és ugye energiahatékonysági szempontból volnának lényegesen kedvezőbb megoldások, ha most ott a repülőgép használat helyett a nagysebességű vasúti közlekedést említem, és annak a fejlesztési lehetőségeit, akkor keresgélem, hogy ezek a tervben ugyanis nem nagyon jelennek meg.
De csak zárójelbe ad mondjak egy friss hírt, június közepén jelent meg az, hogy Ausztriában betiltják azokat a légijáratokat, amik kiválthatók 3 órás vasúti úttal. Tehát már valami elindult.
Igen.
Nyilván a németek ezt nem fogják megcsinálni. Jó, Ausztria pici ország, tehát ők ezért könnyebben tudnak lépni, de hát ezt kellene...
Egészen biztos, hogy vannak alternatívák, és hát azt is be kell látni, hogy nekünk, mint fogyasztóknak is itt azért nagyon súlyos felelősségünk van, mert itt hajlamosak vagyunk egy picit háttérbe tolni a hosszabb távú érdekeket és szempontokat, és a klímavédelmet egy várándítással elintézni, hogyha éppen olcsón el lehet utazni mondjuk repülővel Londonba 8-10 ezer forintért, akkor mindjárt elfelejtjük a klímavédelmet, mint szempontot, ami hát nagyon szomorú. Egész biztos, hogy ezen el kell gondolkodnunk, mint ahogy Svédországban ezen már elgondolkodtak, és ott egy komoly mozgalom bontakozott ki, ugye sokat lehetett erről olvasni hónapokkal ezelőtt, hogy hát a tudatosan gondolkodó felelős fogyasztók azok nagyon komolyan visszafogták az utazási elképzeléseiket, és sokkal kevesebbet utaznak repülővel, és igyekeznek a vasúti közlekedést preferálni, amennyire ez lehetséges, és hát komoly mozgalmak indultak el, különösen az éjszakai vonatozás kapcsán, és mennyire kézenfekvő, ugye, hogy az ember mondjuk föl fölül Stockholmban a vonatra este 6-kor vagy 7-kor, és akkor Brüsszelben leszáll reggel. Nem veszített időt, ki tudta magát pihenni, kultúráltan normálisan közlekedett, és ami a széndioxid kibocsátást illeti, a tizedével meg lehetett oldani ezt az utazást.
Vissza ehhez a bizonyos nemzeti energia és klímatervhez. Ebben a kormány folyamatosan azzal számol, hogy növekedni fog a lakossági, meg az ipari energia igény, és hát ezért nélkülözhetetlen az atomenergia. Mennyire veszi figyelembe azt, hogy például a lakóállomány szigetelésével 40%-ot csökkenteni lehetne az energiaigényen?
Hát bevallom, hogy ez azért jó kérdés, mert hogy nem tudok rá válaszolni, ugyanis nem tudtam kiolvasni ebből a dokumentumból, hogy a hőenergia kapcsán mi az elképzelés. Tehát nincs odaírva feketén-fehéren. A közlekedésnél látszik, a villamos energiánál látszik, a hőenergiánál nem látszik, hogy mit is vár a kormány az elkövetkezendő 10 évben. Ezt egyszerűen nem találtam. Se az Excel-es táblázatban, se a szövegben ilyet. Az látszik, hogy való igaz, én is, amit itt a sorokból ki lehetett olvasni, az a hőenergiánál is inkább valamiféle növekedés, amit hát megint csak nagyon nehéz értelmezni, mert tényleg itt vannak a technológiák, hát nagyon alaphangon, de működik valami fajta támogatási rendszer, amit persze ez a rezsicsökkentésnek nevezett jelenség hát elég rendesen visszavetett, tehát hogy ugye volt ez az otthon melege program, ahol lehetett ilyen-olyan támogatásokat kapni az épületfelújításokra.
Jelképes keretekkel, amik egy-két nap alatt beteltek.
Igen, de mégis csináltunk ilyen számításokat, hogy ezzel a tempóval haladva egy ilyen 250-300 esztendő kellene ahhoz, hogy a teljes magyar épületállományon végig szaladjanak az építészek és az építőmunkások, mert ugye nyilván itt egyfelől ez egy tervezési feladat, másfelől pedig egy kivitelezési kérdés, tehát meglehetősen bonyolult dolog ez, pláne hogyha jó akarjuk csinálni, és itt van egy nagy kockázat, hogy sajnos, és azért próbálom ide kifuttatni, hogy jellemzően ezt azért nem szoktuk jól csinálni, jellemzően azt képzeljük, hogy hát ezt majd mi majd otthon összebarkácsoljuk, vagy nem tudom
milyen. Okosba megoldjuk.
Okosba, igen, majd megcsináljuk, és akkor ebből születik az, amit úgy szoktak nevezni, hogy belakatolás. Ugye, amikor megcsináljuk úgy immel-ámmal, elérünk egy, hát nem tudom, egy 30-40%-os megtakarítást, miközben, ha ezt mondjuk jól megtervezi valaki, és a kivitelezők is a helyzet magaslatán állnak, és mondjuk erre Dunaújvárosban a Szolanova épület egy jó példa, ott bizony, hogy 80-90%-os hőenergia megtakarítást is el lehetett érni. Szóval, hogyha ezt nem így csináljuk, és nem megfelelő módon történik a kivitelezés, akkor ugye 20-30 évre betonoztunk be egy rossz energetikai állapotot, miközben egy nagyon pici odafigyeléssel és egy nagyon pici többlet befektetéssel ennél sokkal-sokkal jobb eredményt el lehetett volna érni.
Ez körülbelül ugyanaz, mint hogyha mi most megépítjük Paks 2-t, vagy az oroszokkal megépítettjük aranyáron Paks 2-t, ezzel gyakorlatilag 5-6 évtizedre a magyar energia a struktúrát bebetonozzuk. Szó szerint is, meg átvitt értelemben is, tehát az a pénz, ami megújulókra menne, és a megújulók által jóval olcsóbban tudnánk energiát termelni, az itt bebetonozódik, és méregdrágán millió problémával együtt járva termelünk évtizedeken át villamos energiát.
Hát van egy ilyen forgatókönyv, de az is előfordulhat, mert erre is volt példa a világtörténelemben, hogy megépítettek egy ilyen atomerőművet, és aztán soha nem helyezték üzembe, mert
a szomszédban ráadásul Ausztriában volt ez.
Igen, a társadalom elsöpörte a politikusoknak ezt az elképzelését, illetve ugye Dánia is egy hasonló példa, mert hogy ott is volt egy ilyen kormányzati elképzelés a 70-es évek elején, de a lakosság ellenállásán ugye ott is elbukott, tehát a demokráciákban azért van valami fajta ereje a közvélekedésnek, és hát reméljük, hogy nálunk is előbb-utóbb majd eljut a döntéshozókig az, hogy hát nem véletlen, hogy 1986 óta leállt Európában az atomerőmű építés, ugye legalábbis azon kívül, hogy egy-két reaktort átadnak itt 10 évente, egy borzasztó nagy törés következett be a csernobili baleset következményeként.
Aztán jött Fukushima.
Igen, illetve összességében beszélhetünk itt 10-15 nagyon komoly balesetről. Nem véletlen, hogy elbizonytalanodtak a azokban az országokban, amelyeket mi fejlett gazdaságnak tekintünk?
Hát a probléma mindenhol ugyanaz. Mi lesz a kiégett fűtőelemekkel? Senki nem tudja megnyugtató módon a Földön ma ezt a kérdést kezelni.
Igen, és ezért szomorú, hogy bizonyos műszaki körökben ezt hajlamosak elintézni egy kézlegyintéssel, hogy majd kitalálnak erre valamit. Hát én azért azt gondolom, hogy ennél azért felelősebb hozzáállásra volna szükség, mert valóban a világon momentán egyetlen egy ország sem tudta ezt a problémát kezelni. Tervek vannak, folyamatban lévő építkezés van egy-kettő, de hát azt is látni kell, hogy azokban az országokban, ahol előttünk járnak, ebben ugye a svédek vagy a finnek sokkal-sokkal jobbak a geológiai adottságok, mint nálunk. Tehát ott olyan gránitos kőzett tömegek, összletek vannak, hogy az összesen hasonlítható azzal, amit itt Magyarországon találunk, és hát, hogy ezt tényleg hogy az ördögbe fogjuk tudni megoldani, és hogy tudjuk majd ezt több százezer éven keresztül biztonságosan őrizni, és gondoskodni arról, hogy a környezetbe onnan ne kerüljenek ki veszélyes anyagok, hát az egy rejtély, amit megint csak hajlamosak bizonyos műszaki körökben egy kézlegyintéssel elintézni, mondván, hogy hát ott azt csak leássuk, eldugjuk, és aztán el van intézve, nem kell azt piszkálgatni. De én nem gondolom, hogy ez a mai világban így működik, amikor itt a terroristák jönnek-mennek, és kifejezetten ilyenfajta célpontokat keresnek. Ugye százával vannak erről dokumentumok, hogy bizony ezek a nukleáris létesítmények ilyen vagy olyan terrorista cselekményeknek a célpontjai szerte a világban.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfó podcastja.
Engem egyébként az lepett meg, hogyha jól emlékszem, a lengyel energiatervben az szerepel, hogy pár év múlva atomerőművet szeretnének építeni.
Igen, és ráadásul egészen döbbenetes kapacitásokat rajzolnak itt fel 2040-ig bezárólag. Nem akarok szamárságot mondani, de ilyen 10-20 ezer megawatt körüli villamos teljesítményről beszélnek. Hát ugye akkor ez hőteljesítményben ennek a kétszerese minimum. Hát az megint elveszett energia, és megint a nagy kérdés tényleg, hogy ezt az irdatlan mennyiségű nukleáris tüzelőanyagot, ami használhatatlan, kiégett, elhasználódott, szóval ezt megint csak hova fogják tudni ásni, eldugni, elrejteni. Bevallom, hogy azt nem tudom, hogy milyen irányba tapogatóznak ők, hogy milyen technológiát kívánnak telepíteni, vagy megépíteni, de az biztos, hogy meglepő ez az irány.
De számomra csak azért fura, mert hogy ez most jön elő, mint ötlet, amikor már évek óta teljesen világos a gazdasági tendencia az egész világon, hogy a napenergiás termelés ára az meredeken zuhan, már nem tudom, töredéke a 20 évvel ezelőttinek.
Igen.
Folyamatosan egyre olcsóbb, mert egyre olcsóbb a technológia, minimális a környezetszennyezés, mondjuk az atomhoz képest. Az atom meg ugye, mint urán, az nem megújuló forrás, hanem előbb-utóbb elfogy, egyre drágább alapanyag, tehát az egyre költségesebb lesz.
Hát igen, arról nem is beszélve, hogy ugye ezt a lengyel elemzést a civil oldalról a Lengyel Szélenergia Társaság készítette el, tehát hasonló műszaki beállítottságú kollégák, és ők azt konstatálták hüledezve, hogy a lengyel kormányzat a meglévő szárazföldi szélerőmű kapacitást az elkövetkezendő 10-20 évben teljesen meg akarja szüntetni, és itt azért ilyen 6000-8000 megawatt körüli teljesítményről beszélgetünk, és ezeket áttelepítenék valamilyen formában tengeri helyszínekre, offshore farmokat hoznának létre, és hát őnekik egy alternatív elképzelésük volna, amelyben nyilván szerepet kapna a napenergia. Érdekes módon ott azt ők nem annyira tartják gazdasági szempontból üdvözítőnek, ők inkább a szélenergiát helyeznék előtérbe, de azt mondják, hogyha sikerülne megtartani, illetve egy kicsit növelni még a szárazföldi kapacitásokat, és bőven van hely, azt gondolják, végig, hogy az NDK-ban mekkora kapacitás működik, és hogyha nagyjából ugyanazt próbálnák megvalósítani Lengyelországban, és hát ott a 30-40 ezer megawattokat lehetne telepíteni csak a szárazföldre.
Mert hogy földrajzilag nagyjából hasonló a környezet ott a Balti-tenger.
Igen, igen, illetve hát
szalföld.
Abszolút. Igen. Szóval az a felvetés, hogy ez egy szamárság leépíteni működő szélerőműveket, tehát ezt bizony, hogy fönn kellene tartani, sőt, bővítve, illetve ténylegesen kilépve a tengerbe, ott kialakítani, hát nagyjából körülbelül hasonló kapacitásokban gondolkodnak, mint amit a szárazföldön már létrehoztak. 10 éves távlatban azt mondják ezek a kollégák, hogy ezt nagyon-nagyon kényelmesen meg lehetne valósítani, és ilyen módon teljesen okafogyottá válna. 2030-ig ez a betervezett, nem is tudom hány ezer megawattos atomerőmű fejlesztés, illetve hát aztán a további, mert igazából most 2030-ig csak egy picit lépnének atomerőműben, és a nagy lépések azok 30 és 40 között volnának a lengyel hivatalos tervek szerint.
Jól tudom azt, hogy a legolcsóbb energiatermelés az a szárazföldi szélenergia?
Nem mindegy, hogy hol vagyunk. A tengeri szélfarmok nagyon-nagyon olcsón termelnek, illetve ott is ugye nyilván óriási különbségek vannak, hogy mondjuk éppen melyik tengerről beszélünk, vagy annak is melyik részletéről, illetve hát a napenergiák, hogyha megnézzük, hogy ott is nagyon sokféle technológia van, lehet, hogy nem is a napelemek, hanem ezek a naptornyok, vagy ilyesmik fognak itt nagyon olcsó villamos áramot termelni. Csak az a baj, ugye, hogy ez Európának csak a legdélebbi részein igazán működőképes, tehát mondjuk ezek a kapacitások jellemzően Spanyolországban vannak, de ott viszont ez a technológia lehetőséget kínál arra, hogy mivel a hőt tárolni is lehet, ezért tulajdonképpen egy zavartalan villamos energia ellátást tud biztosítani mondjuk egy ilyen felhő átvonulás idején, vagy akár egy egész éjszaka képes a szükséges villamos energiát biztosítani. Szóval egészen csodálatos fejlesztések történnek itt a megújuló energiatechnológiában.
Ideig arról beszéltünk, hogy a nagyüzemi farm méretű naperőművek tulajdonképpen. De mi a helyzet a háztartási úgynevezett kis erőművekkel? Tehát, hogyha én mondjuk felrakok 10-20 négyzetméter napelemet a tetőmre, és ezzel önállátó vagyok, ezzel mennyire számol a lakossági vonallal ez a klímaterv?
Mindenképpen számol. Abban a tekintetben lehetünk egy kicsit elégedetlenek, hogy ott is lehetne komolyabb terveket szövögetni. Szó van arról is, ugye, hogy energia közösségek jöhetnének létre, vagy szövetkezetek, vagy ilyesmi, de egy picit bevallom, hogy ebben is érzek bizonytalanságot, szóval nem derülnek ki részletek, vagy konkrétumok, hogy ténylegesen hogy is szeretnék, mint is szeretnék, milyen fajta szabályozási környezetet képzelni. Az érzékelhető, hogy az Európai Unió részéről van egy ilyen nyomás, hogy ebbe az irányba már pedig tessék elmozdulni. Én kicsit úgy érzem, mintha ennek a nyomásnak engedve kénytelen kelletlen, hát írjuk bele ebbe a dokumentumba, de amennyire részletesen ki van bontva egy-két fejezete ennek a dokumentumnak, annyira nem látom én ezt körvonalazódni még. De ez egy óriási lehetőség lehetne, mert akkor nem csak napelemeket vagy napkollektorokat tudnánk mi hétköznapi emberek ugye vásárolni, hanem ilyen módon ugye, ha egy szövetkezetet hozunk létre, és abban mondjuk 100-an, 1000-en részt veszünk, akkor ugye itt komoly nagy projekteket is meg lehetne valósítani, és nagy kapacitásokat lehetne kialakítani, és ugye ami a lényeg, sokkal olcsóbban, mert ugye a méretnövekedéssel, ugye egy egységteljesítményre vetített árcsökkenéssel azért számolni kell.
Ha ez egy egyetemi dolgozat lenne, tehát a kormánynak a Nemzeti Energia és Klímaterve, akkor Munkácsi Béla tanár úr hanyast adna rá?
Hát, zavarba hoz ez a kérdés, bevallom. Én azt érzem, hogy nagyon egyenetlen a színvonala, és vannak egészen megdöbbentő furcsaságok. Hát például az Excel táblázat, ami ugye részletesen kellene, hogy bemutassa részben a termelési oldalt, részben a fogyasztási oldalt, az ott körvonalazódó tendenciákat. Hát itt van olyan, hogy egyik évről a másikra a számok alapján 1000-szeresére fut föl a, nem tudom én, most azt nem talán pont a biomassa kapcsán van egy ilyen, tehát nyilvánvaló...
Ezek a fránya nullák valahogy rossz helyre kerültek.
Igen, és én azért azt képzelem, hogy egy ilyen dokumentumban nem volna szabad ilyen hibáknak előfordulni, vagy most például azt mondom, hogy a környezeti hő, mint olyan. Én nem is tudom, hogy ez a kifejezés előfordul-e ebben a dokumentumban. az látszik, minthogyha a szerzők, hát nem kezelnék világosan a geotermia fogalmát, a levegős hőszivattyúk, ugye ilyen módon egyáltalán nem értem a dokumentumban, hogy a körülöttünk lévő levegőben rejlő hőenergiát, amire most már ugye sok éve nagyon komoly technológia van, és őrületes növekedése a kapacitásoknak, ugye ezek a inverteres légkondicionáló berendezéseknek nevezett eszközök, amiket hát tekinthetünk levegős hőszivattyúknak. Szóval, hogy hát például ez is nagyon furcsán jelenik meg. Van egy diagram, ami azt mutatja, hogy 2030-40-ig hogyan alakulnak majd a különböző kapacitások, és abban a hőenergiáról beszélek, és abban csak a geotermia jelenik meg. Pedig ugye van ilyen is, hogy aerotermia, ugye amiről idáig beszéltem, vagy van olyan is, hogy hulladék, hő, ugye amit itt említettél a biogázüzemek kapcsán, ugye, hogy ott keletkezik, illetve a szennyvíztelepeken keletkezik hulladékhő. Szóval ez ma az Európai Unióban a kutatásoknak az egyik fő csapását képviseli az, hogy a hulladékhőt azt igenis maradéktalanul hasznosítsuk. Én magam, aki hát nem vagyok energetikus mérnök, én magam három ilyen kutatást tudok, és ezek mindegyike Európai Uniós léptékben vizsgálódik, illetve egészen ráközelít települési szintekre, szinte azt lehet mondani, mert hogy ezek ugye térinformatikai elemzések, amikről itt beszélek, és nagyon pontosan és világosan lehet látni, hogy hol volnának elérhető hulladékhő források például. Mi adtunk is a mi földrajzos diákjainknak ilyenfajta feladatokat, hogy ezeknek az európai adatbázisoknak a segítségével próbálják mondjuk meghatározni, hogy egy-egy hazai település esetében milyen mértékben tudna részt venni a hulladékhő a település hőenergia ellátásában, és bizony volt olyan település, ahol ez maradéktalanul megvalósítható volna. És akkor, hogy egy jót is mondjak erről a klímastratégiáról, ugye ebben megjelenik a távhő, és mondhatjuk, hogy kiemelt szerepet kap. Az már nem igazán látszik, hogy ez például irányulna-e, ezek a távhőfejlesztések irányulnának-e arra, hogy ezeket a hulladékhő forrásokat próbáljuk megcsapolni. Az meg aztán egyáltalán nem látszik, sőt mondhatom, hogy kifejezetten, mintha kerülnék ezt a lehetőséget, hogy a nap energiát, a nap kollektorok által termelt hőenergiát felhasználhassák ezek a rendszerek, tehát ez egyáltalán nem jelenik meg benne, miközben meg Dániában, ugye, ahol köztudomásul...
Kevesebb süt a nap, mint nálunk.
Igen, szinte nem is süt a nap. Hát ott ez egy teljesen átlagosnak tekinthető dolog, hogy települések hőenergia ellátásában komoly napkollektor mezők vesznek részt. És hát ugye helyben rendelkezésre álló forrásról van szó, és a dánok azt mondják, hogy ezek a nagyon izgalmas alkalmazások, ahol kombinálják a biomasszát, a környezeti hőt, a levegőnek a hőenergiáját nyerik ki, illetve napkollektorokat használnak, szóval ezek a komplex rendszerek kínálják a legolcsóbb megoldást a hőenergia ellátásra, és mivel ezt ők közösségi alapon csinálják, tehát mondjuk azt, hogy a falu népe összefog, és megtervezteti, és megépíteti a saját távhőrendszerét, ezért ők érdekeltek abban, hogy ők saját maguknak a legolcsóbb és a legkézenfekvőbb megoldásokat valósítsák meg, és ennek ellenére ugye ők oda lyukadnak ki, hogy Dániában a nap kollektora most az egyik legolcsóbb hőenergia termelési lehetőség.
Dániát többször felhoztad, nyilván nem véletlenül, hiszen én a Földgömb című remek folyóiratból tudom azt, hogy hát elég sokat jártál oda a tanulmányútra, mint energiaföldrajzos. Mi ez, hogy energiaföldrajz amúgy? És miért pont Dánia?
Valójában ez Norvégiáig nyúlik vissza, mert hogy én Norvégiában tanultam energiatervezést, és ott egy dán professzor, aki különben műszakegyetemi professzor a Koppenhágai Műszakegyetemen, szóval ő volt rám nagyon nagy hatással, és aztán így kerültem én Dániába ösztöndíjas kutatóként néhány hónapra, ahol volt szerencsém bekapcsolódni energiatervezési munkákba, és ott azt láttam, hogy hát a mérnök kollégák azok kapnak egy feladatot, akkor ott nem a kifogásokat keresgélik, hogy hát ő szerintük ez miért nem fog működni, vagy ő szerintük ez miért hülyeség, vagy hát ő szerintük Dániában nem süt a nap eleget, hanem ott azt mondták, hogy kérem szépen, az a feladat, hogy valahogy saját lábunkra kell állni itt az energiagazdálkodásban, saját erőforrásokat kell keresni, és hát ugye nem süt a nap olyan nagyon, de annyira azért mégis süt, hogyha nekiállunk a technológiát fejleszteni, akkor ebből azért lehet valamit kihozni. És mit csináltak? Nekiálltak. És mit kerekedett ki ebből? Egy olyan technológia, amivel ma aratnak a világpiacon, mert hogy ma a dánok csinálják a leghatékonyabb és legjobb napkollektorokat.
Pluszban meg Dánia 100%-ban önállátó megújulókból?
Nem.
Vagy az azért még odébb van egy-két évtized?
Nem, ez egy picit
odébb
van, de hogy mennyire rátapintottál a lényegre, hogy ami ugye a magyar dokumentumban 21%-os célértéknek jelenik meg, és ugye ez a villamos energia termelésben a megújuló részarány.
Mármint 2030-ra.
2030-ra 21%, a dánoknál 109%. Ez azt jelenti, hogy ők nem csak a saját teljes villamos energia ellátásukat szándékoznak 2030-ra, helyben rendelkezés álló megújulókból fedezni, hanem ezen túl ők egy jelentős exporttételként tekintenek a villamos energiára.
Tehát, hogyha más is követi a dán példát, mondjuk a skandináv országok, vagy nyugat-európai országok, és mindenhol többlet lesz, olcsó többlet lesz, akkor mondjuk Magyarország azt mondja, hogy hát én nagyon olcsón tudok az európai piacon venni villamos energiát, amire egyéb iránt van már példa, de akkor meg semmi szükség nincs Paksra, ami lehet, hogy háromszor drágábban termel.
Ez abszolút így van, és az a szomorú, hogy erre a témával behatóan foglalkozó közgazdász kollégák itt Magyarországon évek óta próbálják a figyelmet felhívni, de hát valamiért a döntéshozóinkat, vagy hát azokat a szakértőket, akiknek ez lenne a dolga, hogy odafigyeljenek, tehát ez nem érinti túlzottan érzékenyen, tehát elengedik a fülük mellett, ami hát nagyon szomorú, mert azt gondolom, hogy ez egy valóban egy stratégiai terület. Tehát, hogyha egy nemzet stratégiában gondolkodunk, akkor nem lehet az országot 50-60 évre ilyen kiszolgáltatott helyzetbe hozni, és el kell gondolkodjunk azon, hogy ez hogy létezik, hogy Dániában valami egészen más dimenzióban gondolkodnak, mint hogyha ez nem is a Föld nevű bolygón történne.
Egy pillanatra még erre az energiatervezésre visszatérve, Magyarországon ezek szerint ennek legjobb esetben csírái vannak. Tehát nincs ilyen típusú képzés sem. Tehát ez a szemlélet hiányzik gyakorlatilag.
Bevallom, hogy én nem tudok ilyen képzésről, leszámítva a miénket, ami az ELTE-n, a földrajzosoknál elérhető.
Oké, de ti nem műszaki embereket képeztek, hanem földrajzosokat.
Így van, de ennek azért megvan a magyarázata, és a magyarázata pedig az, hogy ez, amit én megtanultam arról, hogy mi az energiatervezés Norvégiában és Dániában, az nem más, mint az, hogy ez egy borzasztóan bonyolult, nagyon-nagyon komplex feladat, amelyben az energetikus mérnök az egy nagyon fontos szereplő, de messze nem elegendő az ő tudása ahhoz, hogy ezeket a problémákat meg tudja oldani, és azt láttam mindenhol, hogy igenis ők csapatban dolgoznak, és ebben a csapatban például vannak geográfusok is, akik képesek a térben gondolkodni, megvan a módszertanuk arra, hogy energiaföldrajz, ugye, bocsánat, erre a kérdésre az előbb nem válaszoltam, hogy mi az ördög az energiaföldrajz. Szóval ez egy olyan izgalmas tudományterület, amely amiatt nagyon-nagyon fontos, mert ezek az anyag és energia áramlások, ezek a térben történnek, és ahogy decentralizálódik az energiarendszer, és már ugye nem arról van szó, hogy hát az országban van 2-3 nagy erőmű, és akkor el van intézve, hanem ezernyi lehetőség kínálkozik, így ilyen módon felértékelődik a térbeliségnek a jelentősége, szerepe. Most csak, hogy egy konkrét példát mondjak, hogy mire lehet használni. Például szélenergia potenciál vizsgálatokat lehetne végezni, hogyha ezt engedné a kormányzat, de ugye ez az, amit például mi hiába próbálunk bemeneti adatokat megszerezni, kérvényezni, de elzárkóznak az érintett hivatalnokok, ami hát egészen megdöbbentő, hogy Magyarországon tudományos kutatást nem lehet végezni, mert az adatokhoz, amik nyilvánvalóan rendelkezésre állnak, nem tudunk hozzájutni. De visszakanyarodva, szóval ugye itt arról van szó, hogy azért nem lehet mindenhova szélturbinát tenni, ez ugye nyilvánvaló. Nem is gondolja, én azt gondolom, egy jó érzésű, környezettudatos fogyasztó sem, hogy ő a Hortobágyon telepített szélturbinákból szeretne villamos áramot vásárolni, mert hogy ott nincsen helye a szélturbináknak. Illetve ugye hát nyilván korábban létezett egy szabályozási dokumentum, ami meghatározta, most is létezik, csak fölülírta a törvény, ami azt mondja ki, hogy 12 kilométeres körzetben az épületállománytól ugye nem lehet Magyarországon turbinákat telepíteni. Ugye hasonlóak voltak korábban is, hogy mit tudom én, a védett természeti területektől ennyi 100 méterre, vagy az épületállománytól 800 méterre.
De hát azok teljesen védhető, logikus kitételek.
Abszolút, abszolút. Tehát ez az, hogy zajvédelemre szükség van, az ugye nyilvánvaló. Vagy azt, hogy ahol mondjuk madarak fészkelnek ott akkor a közelben, ugye nyilvánvalóan nem feltétlenül a szélturbinákat kellene előtérbe helyezni. És hát az energiaföldrajz például pont erre alkalmas, mert hogy megvan a módszertana arra, és ezt ugye térinformatikának nevezik, hogy hogyan lehet ezeket a helyeket behatárolni nagyon-nagyon pontosan, és nem követjük el azt a hibát, amit különben Magyarországon kiváló műszaki értelmiségek, akik különben a saját szakterületüknek a legkiválóbb művelői, ezt én pillanatig nem akarom tőlük elvitatni.
De ők technikai emberek.
Igen, csak ők úgy gondolták, hogy azt úgy kell csinálni, hogy akkor hát nézzük, hogy hány hektár a nemzeti park, meg hány hektár az erdő, meg hány hektár a tájvédelmi körzés, és akkor azt összeadjuk egy kockáspapíron, és akkor kikerekedik valami. De hát ugye az szöget ütött a fejükben, hogy hát ugye lehet olyan védett terület is, ahol erdő, tehát akkor azt lehet, hogy nem kéne összeadni, de ők ezzel nem tudtak mit kezdeni, ezt csak odaírták, hogy hát érezzük, hogy ez így. És az a szomorú, hogy a mai napig ezt az anyagot tekintik a hivatalos szélenergia potenciál számításnak, és mindenhol erre hivatkoznak, ami hát nagyon szomorú, mert hát ezt ugye mi négyzetméteres pontossággal meg tudnánk mondani, ha valaki kíváncsi volna a véleményünkre, és nem akadályozná az ilyen irányú kutatásunkat.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Évente hány ilyen energia földrajzos szakembert képeztek?
Igazából ilyen képzés még nincs, tehát ilyenfajta kimenettel, hogy energiaföldrajz még nem jelennek meg szakemberek a munkaerőpiacon. Olyan van, hogy környezetkutató geográfus, vagy olyan van, hogy terület és település fejlesztő geográfus, és ők, hogyha elvégeznek olyan kurzusokat, van 4-5 kurzus, ami kifejezetten energiaföldrajzos, az alapozástól az energiatervezésig, sőt, doktori szinten is van 2 kurzus, szóval ebben az esetben meg tudnak jelenni, és azt kell mondanom, hogy van is rá kereslet, tehát nagyon komoly lehetőségeket kapnak a hallgatóink profitorientált mérnökcégeknél, ami hát azért meglepő, mert azt gondolná az ember, hogy illetve hát nem meglepő, mert ugye nekem persze...
Hát aki... a világ erre fele megy, igen, tehát igen, azért becsúrok Magyarországra is ez a megújulós szemléletmód.
Igen, szóval szerencsére itt azért érzékelhető már egy kis elmozdulás, egy kis szemléletváltás, de hát igazából ott lesz majd a nagy előrelépés, hogyha sikerül azt megértetni, például az energiastratégiának a készítőivel, hogy ez a tervezett energetikusi hálózat, ez igazából valójában csak bebetonozza a jelenlegi nagyon leszűkített műszaki szempontrendszert a döntéshozatalban. Szóval, hogy itt kellene előre mozdulni a komplex megközelítés irányába, és szakítva azzal az elképzeléssel, hogy majd az energetikus mérnök majd mindent megold, felismerni azt, hogy az energetikus mérnök úgy old meg mindent, hogyha behúz a csapatba agrármérnököt, erdészmérnököt, geográfust, közgazdást, hulladékgazdálkodási szakembert, építészmérnököt, és egy ilyen 8-10 fős csapat, az igen, az elhiszem, hogy meg tud oldani egy-egy térségre, mondjuk egy megyei szinten, hogyha egy ilyen hálózatot létre lehet hozni, mondjuk nem tudom, környezetgazdálkodási központ, vagy nem tudom milyen néven, de hogy egy sokkal komplexebb megközelítés valósulna meg, akkor azt mondom, hogy annak van értelme. De sajnos egyelőre ez a nemzeti energia terv és klímaterv, ez egyelőre elakadt ennél az energetikusi hálózatnál, ami persze a nullához képest előrelépés, de ahhoz képest, hogy hol kellene tartanunk, ahhoz képest én hát ezt kicsit szomorúan konstatálom.
Tehát akkor te, ti itt az ELTE Földrajz Tanszékén egyfajta ilyen úttörő munkát végeztek ezen az irányon.
Én azt képzelem, hogy igen.
És te hol kaptál Gellert idézőjelben? Tehát ugye te földrajz biológia szakos tanár vagy, jó. És akkor innentől hogyan vezet az út Dánián és Norvégián keresztül az ELTE-n az energiaföldrajzosságig?
Én azért alapvetően egy ilyen környezetvédelmi irányultságú biológiai és földrajztanár voltam. Az egyetem, az ELTE után a Műszaki Egyetemen végeztem környezetmenedzsmentet, amit hát fordíthatunk akár környezetgazdálkodásnak is, és aztán a doktori képzésben már az ELTE-n ott ennek egy szegmensével, az energiával kezdtem el foglalkozni, és a szélerőművek, hát tulajdonképpen a szélerőművek és a területi tervezésnek a vonatkozásairól írtam az én doktori értekezésemet, és hát ennek kapcsán jutottam el az Oszlói Egyetemre, ahol volt szerencsém fenntartható energiagazdálkodást és energiatervezést tanulni, illetve hát aztán több ösztöndíjjal Dániában és Németországban volt szerencsém tanulmányozni azt, hogy ezt a gyakorlatban hogyan is művelik, akik előttünk járnak egy pár évtizeddel, és hát ezekre az alapokra támaszkodva, meg hát az arra kapcsolatrendszerre, ami szerencsére máig élő, lehetett alapozni ezt a képzést, és mondhatom, hogy szerencsére már nem egyedül kell faltörőkosként haladnom előre az úton, hanem most már a fiatalabb kollégákkal együtt válnak vetve próbálunk valami fajta áttörést elérni.
Ez itt a Hazainet zöld iránytűje, a Greenfo podcastja.
Most így a COVID, tehát a koronavírus járvány után vagy szünetében, már senki nem tudja, hogy mi a helyzet, te hogy látod a világnak az energetikáját? Valamit változtatott a szemléletmódon? Mert ugye itt a legneccesebb 2-3 hónapban látványos környezetjavulás volt mindenfele, mert leállt az ipar. De hát ahogy jönnek a hírek, gyakorlatilag ugyanott tartunk, sőt, talán Kínában még nagyobb a környezetszennyezés, mert hogy igyekszünk behozni a kieső profitot.
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdésre világít rá. Az energia gazdálkodásnak a komplexitását is jelzi, hogy ennek például van egy ilyen munkaszervezési aspektusa. Most gondoljunk itt erre a home office-nak nevezett jelenségre, ami azt tette lehetővé, hogy embereknek a milliói otthonról végezhessék a munkájukat, és ne kelljen nekik fosszilis tüzelőanyag felhasználásával és rengeteg időnek az elherdálásával bejutni a munkahelyükre, és aztán utána vissza. Ez mindenképpen egy nagyon-nagyon logikus irány, és ahogy látom, ezt néhány cég, elsősorban a profitorientált világban felismerte, mint lehetőséget, és próbálják ezt, mint a munkavégzésnek egy ilyen alternatív módja a jövőben is hát életben tartani, ami hát szerintem nagyon fontos és nagyon lényeges. Ugyanakkor az is látszik, hogy elsősorban az állami szektor, mint hogyha mi sem történt volna, ugye most újra visszaáll a régi rend, és akkor elvárják az állami szféra alkalmazottjaitól, hogy bezarándokoljanak a munkahelyre, időt, energiát, pénzt, nem kímélve és rengeteg környezetterhelést okozva. Magyarul mondva oda akarom kifuttatni, hogy vannak pozitív jelek, de azért a visszarendeződés is legalább olyan súlyú, és én attól félek, hogy a fogyasztók nem lettek tudatosabbak.
Magyarán ugyanúgy igényelnek termékeket, amiket elő kell állítani, és azokat pedig mind a mai napig meglehetősen környezetszennyező módon előállított energia segítségével gyártják.
Igen,
tehát ebben
nem
látsz igazándiból változást.
Én nem látok olyan felismerést, hogy az emberek eljutottak volna arra, hogy őnekik esetleg újra kéne értékelni a nyári terveiket, és mit tudom én, lehet, hogy nem egy tengeren túli utazást kéne tervbe venni, hanem elég lenne egy kerékpártúra, nem tudom én, a zselici dombok környékére. Szóval, hogy ilyen felismerések nem nagyon születtek, én attól tartok. Illetve, ha igen, akkor az nem azért van, mert ugye a környezet tudatosság lett úrrá az embereken, hanem azért, mert ugye ez a betegségtől való félelem akadályozza esetleg ideig, óráig még az ilyenfajta népvándorlást, ami hát egészen extrém méreteket öltött már, tehát azzal, hogy a repülőgép jegyek filérekbe kerülnek, ami hát teljesen elfogadhatatlan, mert semmiféle adóteher tudomásom szerint itt nem nagyon sújtja a,
vagy hát a kerozinon nincs adó.
Kerozint, igen. Tehát a környezet kímélő konkurenseivel szemben van egy verseny előnye a repülésnek, ami szerintem nem kifejezetten egy szerencsés. És hát ugye megint csak hogy a döntéshozóknak a felelősségére hívja fel a figyelmet, és itt most az Európai Unióról beszélek. Hát nem arról van szó, hogy itt Magyarországon valamit rosszul csinálnak, hanem arról van szó, hogy az egész Unióban rosszul csinálnak valamit. Tehát ha azon kezdünk el gondolkodni, hogy kinek van itt teendője, akkor azt lehet mondani, hogy mindenkinek.
Hogyha mondjuk most a vírust elfelejtjük, globálisan az egész világgazdaság valamikor át fog állni megújuló energiaforrásokra, tehát elfelejti az atomot, meg a
Két válaszom van.
Az
egyik a pozitív, hogy persze.
Hát mert a kényszer ebben, nagy úr,
hát
meg
ebben
az
irányba megyünk, ez nem lehet kérdés. Teljesen nyilvánvaló. Ami miatt viszont mégis egy kicsit kevésbé vagyok optimista, az, hogy van-e elég időnk erre. Mert hogyha ezt ebben az ütemben fogjuk lépegetni, mint ahogy ez a Nemzeti Energia és Klímaterv sugallja, hogy hát 2050-re még mindig lesz ilyen 40-45 millió tonna üvegházgáz kibocsátásunk, hát ez teljesen elfogadhatatlan, mert ugye a kibocsátás csökkentésnek a ritmusa az sajnos meglehetősen szerény, itt 12% kibocsátás csökkentésről van szó 10 éves időtávlatban, és hát el kéne jutni a 80-85%-ig, tehát a 20 év alatt kellene majd hirtelen a 60-70%-ot megvalósítani, miközben itt elbohockodunk 10 évet 12%-kal, szóval ez egy kicsit aggodalomra ad okot az én véleményem szerint, ennyi időnk nincsen.
Ez a Nemzeti Energia és Klímaterv, ez egyfajta ajánlás vagy kötelezmény, tehát hogyha mondjuk a piaci viszonyok ezt felülírják, mert sokkal olcsóbb lesz a megújuló, akkor válthat a kormány.
Sőt, hát ez az Európai Unió részéről egy elvárás, sőt, az ENSZ részéről egy elvárás, hogy időről időre vizsgálják felül a kormányok a lehetőségeket, és hát bizony módosítsák, ha erre lehetőség van, az elképzeléseiket, mert az ugye már 2015-ben a párizsi konferencián látszott, hogy ezek a vállalások, amelyeket az országok tettek, ezek messze nem lesznek elegendők ahhoz, hogy a párizsi megállapodásban foglalt célok teljesüljenek, tehát az eredendően is egy elképzelés volt, hogy szigorítani kell, és én azt gondolom, hogy itt ebben a szigorításban inkább a lehetőséget kellene felismerni, tehát nem a problémát, hogy hát ezek a gonosz ENSZ országok, vagy az a csúnya Európai Unió már megint itt bele akar szólni a nemzeti ügyeinkbe, meg a belügyeinkbe, tapos bele, hanem ez, mint ahogy Dániában is megszületett a felismerés, hogy ők ebből előnyt kovácsolnak, ők innovációba fektetnek, ők a világ számára egy etalont jelentenek, és technológiát fognak tudni prezentálni, amit aztán mindenkinek ugye meg lehet majd vásárolni, vagy adott esetben meg kell, mert hogy ha ővék a legjobb, ugye, akkor ugye nyilvánvalóan ez is egy opció.
Legközelebb mikor fogja az Energia Klub a Nemzeti Energia és Klímatervet felülvizsgálni, hogy mi teljesült belőle? Van valami fajta elvárás? Hát ilyen, vagy hát, mit tudom én, 10 év múlva?
Ilyen elképzelés nincs, de én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha megjelenik egy újabb stratégiai elképzelés, akkor akkor néhány hónap múlva számítani lehet arra, hogy az Energia Klub is megjelenik ennek az elemzésével, mert próbálunk tükröt állítani az éppen aktuális döntéshozók elé, most teljesen függetlenül attól, hogy ilyen vagy olyan vagy amolyan irányultságú éppen a kormányzat. Itt a civil szférának vélhetően ez a dolga, hogy a tudásának a legjobbát felhasználva próbálja az ország előremenetelét segíteni, támogatni a maga szerény eszközeivel. Az meg a döntéshozóknak a felelőssége, hogy felismerik ezt, mint lehetőség, megint csak, hogy a civil szféra által kínált ismereteket, tudást valahogy megpróbálják beépíteni a következő klímatervbe. Én azért reménykedem abban, hogy ennek a 41 néhány oldalas jelentésünknek is lesz olyan fejezete vagy bekezdése, ami talán elgondolkoztatja az érintett döntéshozókat vagy szakértőket.
Bízunk benne, hogy elolvassák és meg is fontolják, vagy megfogadják a legfontosabb vagy a legtöbb észrevételt ebbe. Köszönöm a beszélgetést. Dr. Munkácsi Béla egyetemi adjunktust, az Energia Klub projektvezetőjét hallották. Én Sarkadi Péter vagyok, legközelebb egy hét múlva találkozunk.
Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13,5 ezres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.